A terror elhárítás vette át a Líbiában rekedt magyarok mentőakciójának irányítását, folytatottak a zavargások, és kollégáink elérték a líbiai egyiptomi határt. Adásunk idején választ új elnököt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, az eddigi vezető Markó Béla nem indult újra. Drágulhat a tojás, mert egy uniós előírás miatt a jövőben csak speciális, több tízezer forintba kerülő ketrecekben lehet tojótyúkot tartani. Egy veterán Ikarusz 620-as autóbuszt újítottak fel Miskolcon, a matuzsálemet le is vizsgáztatták, így indulhat a nosztalgia járat. Jó estét kívánok! A terror elhárító szolgálat vette át a Líbiában rekedt magyarok kimentésére szervezett mentőakció irányítását. Részleteket nem tudni. A miniszterelnök szóvivője azt mondta, ha lesz olyan információ, amelynek közlése nem veszélyezteti az akció sikeres végrehajtását, akkor tájékoztatják a nyilvánosságot. 50-60 magyar van még Líbiában, készenlétben áll egy repülőgép is, amely értük menne, de még mindig nem kapott berepülési engedélyt. Líbiában nem csitultak a zavargások, a Kadhafi rezsim zsoldosai ma a tüntetők mellett a zavargások áldozatainak temetésén résztvevőket is helikopterekről lőtték.
Ilyen mobiltelefonnal készített felvételeken követi nyomon a világ a líbiai felkelést. Az állami tévé ugyanis a tiltakozások kapcsán csak az Al-Qaida bérenceiről, terroristákról beszél. Tripoliban lévő tudósítók arról számolnak be, hogy már a főváros egy része is a lázadók kezére került. Kaddáfi válaszul megnyitotta a hadsereg fegyverraktárait. Tripoliban felfegyverzett fiatalok, sokszor kamaszok járőröznek. A külföldiek tömegével menekülnek Líbiából, ki szárazföldön, ki hajón, ki repülővel. Már több mint 60 ezer külföldi hagyta el az országot. Átkutattak minket a rendőrök, elvették a mobiltelefonjainkat, átnézték a csomagokat, még le is vetkőztettek. Meséli ez az egyiptomi férfi, aki Tunézia felé tudta elhagyni Líbiát. 50-60 magyar is van Líbiában. Készenlétben áll egy repülőgép, amely értük megy, amint erre a líbiai hatóságok engedélyt adnak. A terror elhárító szolgálat vette át a külügyminisztériumtól a kimentésükre szervezett akció irányítását, de a terveikről egyelőre semmit nem tudni. Közben az amerikai elnök rendelettel fagyasztotta be a Kaddáfi család amerikai vagyonát, és az ENSZ biztonsági tanácsa is ilyen határozatról tárgyal. Egy javaslat szerint Muammar al-Kaddáfit a Nemzetközi Büntetőbíróságnak kellene felelősségre vonnia a tüntetők elleni kegyetlen fellépés miatt. A tüntetők között villámgyorsan terjed a hír, hogy a rezsim afrikai zsoldosokat vet be ellenük. Az ország harmadik legnagyobb városában egy korábbi katonai támaszponton őrzik fogjaikat, a rendszer támogatóit és az állítólagos külföldi zsoldosokat. Mi csak munkát kerestünk. Mondták, hogy ingyen elvisznek minket repülővel Tripoliba, aztán leraktak a reptéren és kész, mondja ez a csádi férfi. A kormányellenes tüntetések 10 napja kezdődtek Líbiában. A lázadók azóta már az ország nagy részét ellenőrzésük alá vonták.
Egyiptom líbiai határához érkezett az MT Hírcentrum stábja, és a vonalban van Algaui Hesna. Szervusz! Hol vagytok pontosan, és mit tapasztaltatok most ott a határon?
Jó estét kívánok, szervusz! Hát csak nem 10 órás autóút után nemrég megérkeztünk Szalomba, a líbiai egyiptomi határ egyiptomi felére, ahová most is folyamatosan érkeznek a menekültek, egymás után látni tömött buszokat, amiről sokan Victory jelet mutattak nekünk, és rengeteg az olyan rogyásig megrakott autó kisbusz, aminek a tetejére sok menekült tényleg szinte minden mozdítható vagyonát megpróbálta felkötözni, matracokat, székeket, mosógépeket. Közöttük nagyon sok az egyiptomi vendégmunkás, több mint 30 ezeren tértek már haza Líbiából, ami viszont nem is olyan nagy szám egyébként azt figyelembe véve, hogy becsések szerint több mint 1 millió egyiptomi dolgozik Líbiában. Az egyiptomi hatóságok egyébként minden szinten próbálnak készülni a fogadásukra, például mobil klinikákat is költöztettek a határmenti területekre az átkelőkhez, és vértartalékokkal is készült.
Hesna, mit mondanak a Líbiából menekülő külföldiek? Mi a helyzet most bent Líbiában?
A Líbiából hazatérők szerint Kaddafi erői tényleg mindent megtesznek és megtettek az elmúlt héten, hogy ne jussanak ki képsorok, felvételek az országból, és rengeteg embertől elkobozták még a mobiltelefonját, a kameráját is. És arról is beszámoltak, hogy a Kaddafihoz hű erők Tripoli egyes részein még az elmúlt fokban is házról házra járva próbálták felkutatni a tüntetések szervezőit, és megölték őket. de többen azt is elmondták, hogy a hadseregből is egyre többen állnak át az ellenzékhez, és helyszíni beszámolók szerint őket a tüntetők a vállukra véve ünnepelték még tegnap is. És egyre több helyen látni az országban piros, fekete, zöld sábor zászlót, fehér félholddal és csillaggal a közepén, ami egyébként Líbia korábbi, még az 50-es, 60-as években használt zászlaja, ami akkor az olaszokkal való szembenállást jelképezte, most viszont egyértelműen a Kadhafi elleni mozgalom szimbóluma lett.
Alga Ujjászna, köszönjük szépen! Délután 3 óra után kezdődött a rendkívüli kormányülés, ahol a strukturális reformok véglegesítéséről egyeztetnek. Az ülés adásunk idején is tart, és a részletekről egyelőre nem árultak el semmit. A tervek szerint Matolcsi György nemzetgazdasági miniszter és Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes kedden ismerteti a kormány reform programját. A Nemzetgazdasági Tárca február közepén kezdte el publikálni azokat az elemzéseit, amelyek alapján változtatásokat javasoltak. A tervek között szerepel többek között a nyugdíjrendszer, a rokkantsági ellátás és a tömegközlekedés átszabása. Az azonban még kérdéses, hogy melyik területről mennyit és milyen ütemezésben vesz el a kormány, illetve hogy milyen strukturális átalakításokról dönt majd. Orbán Viktor szerint leszállíthatják a büntethetőségi korhatárt. A miniszterelnök a Facebookon azt írta, hogy már dolgoznak a büntető törvénykönyv módosításán. Ez azt jelentheti, hogy súlyos bűncselekménynél akár a 14 évnél fiatalabb gyerekek is büntethetőek lehetnek. De ebben a kérdésben figyelembe veszik majd szociológusok, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek véleményét is. Orbán szerint a korábbi intézkedések hatására 40%-kal kevesebb a volti lopás és érezhető javulás a közbiztonságban is. Az MSZP elnöke szintén a közösségi portálon azt írta, hogy a belügyminisztériumot érintő forráselvonás vonatkozik a rendőrségre is, így idén közbiztonságra és bűnmegelőzésre akár 20-25 milliárd forinttal is kevesebb juthat. Újra hangsúlyosabb szerepet kaphat az MSZP-ben Gyurcsány Ferenc. A párt választmánya egyhangulag megszavazta, hogy kapjon országos minősítést a volt kormányfő Demokratikus Koalíció nevű platformja. Gyurcsány Ferenc múlt héten az évértékelő beszédében mondta azt, hogy meg akarja újítani az MSZP-t. A beszéde megosztotta a párt vezetését.
Délelőtt már szinte biztos volt, hogy Gyurcsány Ferenc platformja megkapja az országos minősítést, hiszen az MSZP vezetése is ezt támogatta.
Én a virágozzék száz virág elvét szeretném a baloldalon látni.
A pártban most 7 országos platform van. Ezek a csoportok erősebben tudják érvényesíteni politikai érdekeiket.
Nem új pártot alapítunk, hanem az MSZP-ből csinálunk új pártot.
Múlt heti évértékelő beszédében a volt kormányfő egyértelművé tette, hogy a szocialista pártot akarja megreformálni. Ez megosztotta a párt vezetését. Puh László pártigazgató például egy internetes portálnak azt nyilatkozta, nem lehet tudni, hogy Gyurcsány kiket akar megszólítani. A politikus szerint a volt kormányfőnek döntenie kell, alkalmazkodik az MSZP-hez, vagy kilép a pártból. A mai döntéssel minden esetre újra nagyobb szerepet kaphat a pártban Gyurcsány Ferenc. A platform megerősítését Mesterházi Attila is támogatta, a pártelnök szerint azonban nem lehet több széthúzás.
Az én megítélésem szerint a platformok sokszínűvé tesznek egy pártot. Ezért minden platformra és minden olyan platformvezetőre szüksége van az MSZP-nek, aki tiszteletben tartja a párt alapszabályát, a közösség érdekét tartja szem előtt, és a helyes megoldások megtalálásáért dolgozik.
Az évértékelő körüli kritikák ellenére végül egyhangulag támogatták Gyurcsány platformját.
Göncz Kinga korábbi külügyminiszter felelősségét is felveti a moszkvai kereskedelmi képviselet eladása ügyében. A kormányzati ellenőrzési hivatal titkos jelentése az origo.hu információi szerint. A hírportál úgy tudja, a vizsgálat azt állapította meg, hogy a korábbi miniszter túllépte a hatáskörét, amikor felhatalmazást adott a szerződés aláírására. Az épület eladásával az eddigi adatok szerint 7 milliárd forint kára származott az államnak. A Kehinél megerősítették, hogy létezik a jelentés, de tartalmáról részleteket nem árultak el. Azt mondták, a jelentés néhány héten belül a kormány elé kerül, utána annak bizonyos részeit nyilvánossá teszik majd. Adásunk idején választ új elnököt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A párt nagyváradi kongresszusán 3-an indultak az elnöki posztért. Markó Béla, aki 18 éven keresztül állt az RMDS élén, nem jelöltette magát újra. A leköszönő elnök az erdélyi magyarság közös szellemi politikai vagyonának nevezte az RMDS-t.
a magyar egységnek az üzenetével.
Semjén Zsolt a magyar nemzet egységesítésének üzenetével érkezett az RMDSZ kongresszusra. Ennek közjogi feltételeit a magyar kormány az egyszerűsített honosítással megteremtette, de a miniszterelnök helyettes szerint a határon túli magyarság sem engedheti meg magának a civakodást. Fennáll ugyanis a veszélye, hogy nem tudja bejuttatni képviselőit a román törvényhozásba, és ideológiai alapon fog beolvadni a többségi pártokba.
Alapvető fontosságú a magyar nemzeti összefogás, hogy az etnikai alapú magyar politika ott legyen a körülöttünk lévő országok törvényhozásában.
Markó Béla nem csak az utolsó 4 éves mandátumáról, hanem csaknem 2 évtizedes elnöki pályafutásáról is mérleget vont. Azt mondta, az erdélyi magyarság egyszerre része a magyar nemzetnek és a román társadalomnak, ezért érdekeinek képviseletére csak önmaga képes, annélkül, hogy akár Budapesten, akár Bukarestben örök hűséget esküdjön valamely politikai erőnek.
Kezdettől fogva csak is a saját fejünkkel gondolkodva, a magunk helyzetismeretéből kiindulva nézhetünk szembe Trianon utáni szellemi és politikai számkivetettségünkkel.
Bár nem szerepel az RMDSZ kongresszus napirendjén, a legtöbb vita a szövetség koalíciós stratégiájáról szólt, az ellenzék ugyanis átállásra csábítja a parlamenti mérleg nyelvét képező szövetséget.
Nagyváradon van az MT Hírcentrum tudósítója, Baranyi László, szervusz! Megvan-e már a végeredmény, vagyis van-e új elnöke az RMDSZ-nek?
Szervusz, köszöntöm nézőinket! Nem, egyelőre nincs eredmény, a szavazás néhány perce fejeződött be. Mivel 3 jelölt mérkőzik az elnöki tisztségért, szavazó fülkékben voksolt a kongresszus több mint fél ezer küldötte. Az RMDSZ megüresedett elnöki tisztségére 3-an pályáztak, itt elhangzott kortárs beszédjük sorrendjében Olosz Gergely, háromszéki parlamenti képviselő, Kelemen Hunor művelődési miniszter, aki a legköszönt Markó Béla támogatását is élvezi, és akit mindenki a legesélyesebbnek tart, illetve Eckstein Kovács Péter államelnöki tanácsos. Még az sem kizárt, hogy lesz egy második forduló, ha egyikük sem szerzi meg a küldöttek abszolút többségének bizalmát. A szó a stúdióé.
Köszönjük szépen! Rédli Elemér pápai prelátus kanonok győri plébános vehette át idén a Hit Pajzsa kitüntetést a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. A kitüntetést azoknak az egyházi személyeknek ítélik oda, akik a kommunista diktatúra alatt a meghurcoltatások ellenére is hűek maradtak hitükhöz. Rédli Elemér bejelentette, saját jövedelméből 1 millió forintot ajánl fel a magyar állam külföldi 20 ezer milliárd forintos adósságának törlesztésére.
A volt köztársasági elnök felesége Mádúj Dalma asszony adta át a Hit Pajzsa díjat Rédli Elemér atyának. Az egyetemi Kisboldog asszony templomban rendezett ünnepség díszvendége volt a jelenlegi államfő is. Rédli Elemér egyike volt azoknak, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz. Rédli 1959-ben több mint 70 a Hittudományi Akadémiáról kizárt kispap további képzését, vizsgáztatását szervezte meg paptársaival. A kommunista diktatúra a legfőbb ellensége volt az egyház. Rédlit 1961. februárjában letartóztatták, és 3,5 év börtönre ítélték. Azzal vádolták, hogy társaival együtt rendszerváltásra spekuláltak, keresztény társadalmat akartak felépíteni, és erre akarták felhasználni a kispapokat is. Szabadulása után egy ideig csak segédmunkásként dolgozhatott, és amikor újra visszatérhetett az egyházba, akkor sem engedték, hogy doktorálhasson. Szerinte a kommunizmus idején ők védték a hitet keresztény tanúságtevőként, de azt mondta, nem haragszik azokra, akik bántották.
Igazából én sose haragudtam rájuk. Különösen nem haragudtam azokra, akik végrehajtották, mert nem ők voltak, akik minket üldöztek, hanem az a marxista, ateista ideológia és annak a képviselői, akinek nem tetszett, hogy mi nem vagyunk hajlandók megijedni és félni tőlük.
Rédli Elemér a díj átvétele után bejelentette. Jövedelméből 1 millió forintot ajánl fel a magyar állam külföldi 20 ezer milliárd forintos adósságának törlesztésére. És kezdeményezte egy bankszámla nyitását is, amelyre hozzá hasonlóan mások is utalhatnak tetszőleges összegeket a cél érdekében.
Fémtolvajok lopták el és darabolták fel a polgári temető lélekharangját. Péntek délután egy szertartásnál vették észre, hogy nincs meg a harang. A rendőrök a szomszédos Tiszaújvárosban egy közúti ellenőrzésnél találták meg a harangot, feldarabolva. Egy 19 és egy 20 éves helybéli férfi lopta el és vágta szét a mintegy 100 éves, 30 kilós részharangot. A színes fémtelepen legfeljebb pár ezer forintot kaptak volna érte, a kár azonban, amit okoztak, több százezer forint. A fémtolvajok akár 5 év börtönt is kaphatnak. A folyamatosan emelkedő takarmányárak mellett most egy uniós rendelkezés miatt is nehéz helyzetbe kerülhetnek a magyar tojástermelők. Brüsszel ugyanis új állatbarát ketreceket ír elő a termelőknek jövőre, már csak ilyenekben lehet tartani a tojótyúkokat, csak hogy ez nagyon drága, több tízezer forint is lehet egy belőle. A Magyar Agrárkamara szerint a termelők jó részének erre most nincs pénze, vagyis ha nem változtatnak a szabályon, tucatnyi termelő mehet csődbe, és akár a mostani duplájára is nőhet a tojására.
Naponta 6500 tojást tudunk előállítani.
Ezen a Gyöngyös melletti Baromfi telepen 7000 tyúkot tartanak jelenleg. A takarmány árának folyamatos emelkedése miatt a családi vállalkozásnak egyre nehezebb fenntartania a telepet. A növekvő árakat ugyanis nem tudják a tojás árába beépíteni, mert a kereskedők akkor az olcsóbb külföldi tojást veszik meg.
Egy tojás előállítása jelenleg szállítása, csomagolása 21 forintba kerül, de ezt nem kapjuk meg érte az üzletekben. 20 forintnál többért ezt nem tudjuk eladni.
A vállalkozás szerint itt az ideje, hogy az állam is vásároljon gabonát, mert így letörheti a magas árakat. Különben a tojástenyésztők legalább harmada csődbe kerülhet. Nem csak a magas gabona, illetve takarmányárak miatt főhet most a termelők feje. Egy uniós rendelkezés miatt jövőre egy, a mostaninál sokkal drágább tojóketrecekben lehet csak tyúkokat tartani. Kivételt képeznek azok a termelők, akik a mély almos tartást helyezik előtérbe, amit egyébként az Európai Unió is támogat, mert ez állatbarát megoldás. Magyarországon egyelőre kevesen vannak, akik ezt a technológiát választották. Aki nem tesz eleget a brüsszeli szigornak, kiszorul a piacról, mert tojásait egyetlen üzlet sem veheti majd meg. A magyar tojástermelőket különösen érzékenyen érinti az uniós rendelkezés, hiszen a mára elavult kerteceket is hitelre vették, és nyögik ennek részleteit. Új ketrecre a kisebb vállalkozásoknak, ők vannak többen, biztosan nem futja.
Ez azt jelenti, hogy a körülbelül 4 millió tojós tyúkállomány egyharmadát ki kell vágni, ez rögtön megemeli a tojás árát, úgy a mostani 30-35-ről 60-70 forintra.
A szigorítás és a tojástermelők jövője a héten az uniós agrárminiszterek találkozóján is szóba került. A ketreces tartás betiltása ugyanis Európában is gondokat okoz. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter azt mondta, hogy olyan megoldás kell, amely azoknak a termelőknek is méltányos, akik már beruháztak és megfelelnek a szigorú előírásoknak, illetve azok számára is elfogadható, akik a világgazdasági válság vagy más ok miatt nem tudták még az előírásokat teljesíteni. A tojástermelők egy része azt szeretné, ha a ketreces rendelet bevezetését 5 évvel kitolnák.
Háborús veteránok ezrei tüntettek Zágrában a kormány ellen. Azért tiltakoznak, mert a horvát vezetés nem védi meg őket a háborús bűncselekményekre hivatkozó perektől, amelyek az 1991-95 közötti háború idejére nyúlnak vissza. A megmozdulással párhuzamosan néhány száz fiatal összecsapott a rendőrökkel. Köveket, üvegeket és téglákat dobáltak feléjük, ők pedig könnygázzal és gumibottal válaszoltak. A rendőrök kordonnal akadályozták meg, hogy a tüntetők eljussanak a horvát kormányépületekhez. Állatrendőrség, egészen pontosan állatvédőrség felállításáról állapodott meg az Országos Rendőrfőkapitányság állatvédő szervezetekkel. Az állatvédőrök képzésen vesznek majd részt, és feladataik közé tartozik majd, hogy segítsék a rendőrség munkáját a bűncselekmények elsősorban az állatkínzások felderítésében. A tervek szerint a rendőrökkel együtt nyomoznak majd, de segítenek a megkínzott állatok gondozásában is.
Gyere, nem adjuk föl, gyere!
Ő Olix, 10 hónapos keverékkutya. 2 hónapja került az állatvédőkhöz, mert gazdája annyira megrúgdosta, hogy gerincsérülése miatt hátsó lábai lebénultak. De életben maradt. Nem úgy, mint néhány hónapja Kecskeméten azok a kutyakölykök, akiket zacskóba csomagolva, agyonverve találtak meg. Az állatvédők ezeknek a bántalmazásoknak a számát szeretnék csökkenteni. Ezért fogtak össze az ORFK-val, hogy állatvédőröket képezzenek ki.
Úgy döntöttünk, hogy ebből a 21. század végén elég. Aki ilyet tesz, az megteszi emberrel is, aki állattal megtette, az gyerekkel is meg fogja tenni, és ennek még idejébe elé kell lépni, és azokat az embereket felelősségre kell vonni, aki ezeket a cselekedeteket elkövetik.
A védőrök pár hónapos képzésen vesznek majd részt.
Ezután a vizsgázott állatvédőr kap egy állatvédő igazolványt, amelynek a felmutatásával, ezt egyébként majd az ORFK egy belső utasításban fogja rendezni, bármely városi rendőrkapitányságon jelentkezhet az állatkínzás, a természetkárosítás, vagy egyéb más az élővilággal összefüggő bűncselekmények elkövetésének a felderítésében.
A képzett állatvédőröknek hatósági jogkörük nem lesz, de az ORFK partnerként kezeli majd őket. Így a tervek szerint magánterületre is bemehetnek majd a rendőrökkel, hogy segítsék munkájukat.
Egy veterán Ikarus 620-as autóbuszt újítottak fel Miskolcon. A városi közlekedési cég dolgozói tavaly áprilisban kezdték a munkát, és decemberben már le is vizsgáztatták a buszt. A 60-as, 70-es években rengeteg ilyen busz futott az utakon, mostanra azonban ebből a konstrukcióból ez az egyetlen épp darab az országban.
Nézzünk, kérem szét!
A vidáman éneklő turistákról készült filmmel a budapesti városnézést népszerűsítették a 60-as években. A buszt az Ikarus gyár készítette, az egyik legnépszerűbb típust, a 620-ast alakították át akkor. Az Ikarus 620-ast 1955-ben a városi közlekedésre fejlesztették ki. Az első járat 4 évvel később indult el a budapesti Nagykörúton. Akkor Budapest 1000 darabot rendelt belőle. Miskolcon is csak ilyen buszok jártak az 50-es évektől egészen a 70-es évekig. Az idősebbek közül szinte mindenki utazott még ilyenen.
Valamikor gyerekkoromba valószínűleg.
Olyan sok volt belőle, hogy az utolsó selejtezésnél senkinek sem jutott eszébe, hogy legalább egyet megőrizzenek. Egy 620-ast mégis találtak a miskolciak. Igaz, nem Miskolcon, hanem Budapesten, ahol egy garázsban porosodott.
A BKV-nál volt ez a jármű, ugye egy roncs állapotban, egy vász tulajdonképpen. 2009 tavaszán kaptuk meg, és utána kezdődött meg a járműnek a felújítása.
A szerelők szabad idejükben építették újjá, szinte mindenki dolgozott rajta.
Ez külön szállt a pilóta, mert ugye ezek kalózos rendszerek voltak még valamikor.
A miskolciak a különböző városi rendezvényeken utazhatnak majd a Nosztalgia járaton. A buszt korhű ruhába öltözött sofőrök vezetik majd, és lesz kalauz is.
Párizsban az idei kiállítás évad szenzációjának tartják a Szépművészeti Múzeum Eszterházi gyűjteményének bemutatkozását. A francia főváros egyik leglátogatottabb kiállítóhelyén látható a Szépművészeti 50 jeles festménye, köztük Raffaello Eszterházi Madonnája. Több tekintélyes lap, például a Le Figaro és a Le Monde is azt írta, Párizsban senki ne hagyja ki a jelenlegi legszebb és leghatásosabb kiállítást.
Párizs a fényvárosa. A luxusüzletek és a kivilágított látványosságok mellett, nem messze a Louvre-tól és a Champs-Élysées-től, egy múzeum magyar főúri kincsek kiállítását hirdeti. A Pinacothèque de Paris nevű galéria az Eszterházi hercegek gyűjteményének legszebb képeit kapta kölcsön a Budapesti Szépművészeti Múzeumtól. A tárlat elbűvölte a kényes ízlésű francia közönséget. Én azért jöttem, mert sokat hallottam a gazdag Eszterházi családról, kíváncsi voltam a festményeikre, mondja egy látogató. A megnyitó óta több tízezeren vettek jegyet Párizs egyik legnevesebb galériájában a magyar tárlatra. A kritikusok szerint Raffaello két festménye, az egy ifjú arcképe és az Eszterházi Madonna két olyan remek mű, amelyet okvetlenül látni kell, de a többi kép sem marad el tőlük. Egy házaspár egyenesen Londonból jött át, hogy megnézze a kiállítást. Sajnos tavaly lemaradtunk ezekről a képekről, amikor a Szépművészeti Múzeum a londoni Királyi Akadémián állította ki őket, mondja Ian Rudden. Neki és feleségének is Raffaello Eszterházi Madonnája tetszett a legjobban. A reprodukciók alapján azt hittem, hogy egy egész falnyi, óriási festmény, és csak itt láttam, milyen kicsi, de csodálatos, tette hozzá Gillian Davis. A kiállítás, amely a Magyar Uniós Elnökség kulturális programjának része, május végéig látható Párizsban.
Az Emberek és Istenek című film nyerte a francia Oscarnak számító César díjat. A fődíjas alkotása a Cannes-i filmfesztiválon is nagy díjat kapott, a Brit Filmakadémia pedig a legjobb külföldi filmnek választotta. Az Emberek és Istenek összesen 3 Césárt kapott, a legjobb film mellett az operatőri munkáért és a legjobb férfi mellékszereplőért járó szobrot is átvehették az alkotók. A magyar mozikban jelenleg is látható filmdráma francia szerzetesekről szól, akiket iszlám szélsőségesek túlszulejtenek és meggyilkolnak. Közben olyan kérdéseket boncolgat, amelyek egyre aktuálisabbak. A keresztények elleni támadások ugyanis az utóbbi hónapokban világszerte megszaporodtak. Ez volt a Híradó szombat este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. A terrorelhárítás vette át a Líbiában rekedt magyarok mentőakciójának irányítását, az országban folytatódtak a zavargások. Kelemen Hunort választották a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökévé, kétharmados többséggel nyert. Drágulhat a tojás, mert egy új uniós előírás miatt a jövőben csak speciális, több tízezer forintba kerülő ketrecekben lehet tartani tojótyúkot. Egy veterán Ikarusz 620-as autóbuszt újítottak fel Miskolcon, a Matuzsálemet nemrégiben levizsgáztatták, így indulhat a nosztalgia járat. Most sporthírek jönnek Deák Horváth Péterrel, majd időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb az M1-en lesz, 3.4.11 előtt pár perccel Reguli Mérei Krisztinával. Én köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!
Hatalomért folytatott harcban
valami nagyon sötét, gyilkos erőt érzek.
Az udvari intrikák
kiemelné fel a szavát a szolganépért.
Az árulás,
azok, akik ránk vadásznak, befolyásosak.
A gyilkosság,
levadásszák a magasrangú tisztségviselőket.
Mind a hatalmaskodók ármánykodása.
Itt rengeteg vér fog még folyni.
De egy kislány
nem félek semmitől.
Az egek kegyevédelmezi.
Aki fittyet hányva minden veszélyre,
nem hagyhatunk elbarratlan szálakat.
Szembeszáll, hogy kiderítse az igazságot.
Most nekem kell felkutatnom a valódi bűnöst.
És tisztára mossa a családja nevét.
A gyermek tragédiája távolról sem teljesedett be.
A mesés kelet történelmének egy újabb szelete.
Le kell lebleznünk ezt az aljasságot.
A királyi ház titkai. Vadonatúj sorozat hétfőtől, minden hétköznap az M1-en.
A sikerhez sok minden kell. Elszántság, szenvedély, kitartás, életerő. Komplex multivitamin a vérestől, hogy a siker egyetlen összetevője se hiányozzon. Aktivál Extra. Egészségpénztári számára is. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.